ma az érzelmekről lesz szó, az érzelmeinkről és az érzelmek kezeléséről, amely örök kihívás minden hívőnek. Isten adott nekünk érzelmeket, Isten, ahogy megteremtette az embert, ugye szellem, léleknek és testnek teremtette, és vannak érzéseink, vannak érzelmeink, és az érzelmeinknek a kezelése az egy örök feladat hívőként, hiszen az érzelmeink kihatással vannak az Istennel való kapcsolatra is, kihatással lehetnek, hogyha nem megfelelően kezeljük az érzelmeket, a magunkkal való kapcsolatra és a másokkal való kapcsolatra is kihatással lehetnek. Ezért nem lehet erről eleget beszélni, és nem lehetünk eléggé soha felkészültek, mert az érzelmeink azok vannak, azok léteznek, és vagyunk, vagy voltunk olyan helyzetben, hogy szinte egy ilyen érzelmi hullámvasúton ültünk, hol fönn, hol lenn, és sajnos keresztényként is előfordulhat ez velünk, hogyha nem figyelünk oda megfelelően, és az érzelmeinket nem zabolázzuk meg, illetve az érzelmeinket nem megfelelően kezeljük. Tehát hívőként le kell győzni az érzéseinket, és ahogy növekedünk a Krisztusban, a krisztusi jellem kell, hogy kiábrázolódjon bennünk. Tehát azokat az érzelem vezérelte életet úgymond le kell vetnünk, föl kell öltöznünk a Krisztust, és ez egy folyamat. A Biblia tanítja a második Péter levelében, és ezt mindjárt föl is olvasom, az 1-3, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Isten félelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságokban van e világon. Ugye, amikor újjászülettünk, akkor Isten szelleme újjászülte a belsőnket, egy új természetet kaptunk. A Biblia beszél arról, az Isten népére, azért az Isten fiaira két szót is használ a Biblia, az új szövetség, az egyik az etnosz, a másik pedig a genosz. Ugye az etnosz az az etnikai csoportot jelent, ugye innen van a etnikumok, használjuk is ezt a szót, és a másik pedig a genosz, az pedig a genetikából származik, hogy Istennek vagyunk a leszármazottjai. Tehát amikor mi új teremtéssé váltunk, ahogy itt Péter írta, akkor egy új természetet kaptunk. Tehát van egy örökölt természetünk, ezelőtt két alkalommal Attila tanított erről, ha erről többet szeretnél is pontosabban, részletesen hallani, akkor hallgass meg a két héttel ezelőtti tanítást ezzel kapcsolatban. Tehát örököltünk egyfajta természetet a szüleinktől, amely hát ugye munkálkodik bennünk, de amikor újjászülettünk, akkor egy új természetet kaptunk, az isteni fajta természetet. Tehát a szellemünk, az ember szellemében nincs két természet, ott egyfajta természet van, az isteni fajta természet. Az ember nem skrizofén, tehát nincsen bennünk két szellem, egy szellemünk van, viszont van lelkünk, amit az újjászületett szellemünk által, az onnan vett kijelentések által, az igéből vett kijelentés által, Isten szellemének az erejek tanító munkája által növekednünk kell a lelkünkben, az értelmünkben, az érzelmünkben és az akaratunkban. Ma az érzelmünkről lesz szó, és ezt fogjuk megvizsgálni. Miért fontos az, hogy az érzelmeink helyén legyenek? Erről sokszor beszéltünk, nem elégszer. Az érzelmeink képesek bennünket rossz irányba vinni, de hadd ne én szóljak, szóljon erről a zsidó levél 12-14-től olvasnám. Kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, mely nélkül senki nem láthatja meg az Urat. Tehát békességet kell követnünk, az érzelmeink viszont nagyon-nagyon gyakran fölzaklatnak bennünket. Vannak érzéseink, és az érzéseink honnan jönnek? Egyrészt ugye bennünk vannak, másrészt különféle befolyásokra, különféle módon reagálunk, és nyilván az érzékszerveink keresztül érzékelünk dolgokat. Na most van az 5 fizikai érzékszervünk, az nyilván arra való, hogy el tudjunk igazodni ebben a jelenvaló világba. Tehát van a hallás, a látás, a szaglás, hallás, tapintás, érzékelés, tehát ezzel tudjuk a környezetünkben lévő dolgokat érzékelni, és ha tetszik, ha nem, az érzéseink hatással vannak ránk. Gondolj bele, hogy valaki megnéz egy izgalmas filmet, akkor semmi más nem csinál, mint néz gyakorlatilag egy üres vásznat, vagy egy dobozt ott a szekrény tetején, és az akkor is érzéseket generál benne. Van, hogy valaki fél, van, hogy valaki sikít annál a jelenetnél, ami éppen van. Tehát nyilván, hogy az érzéseink azok hatnak. Hatnak a gondolkodásunkra, viszont fordítva is igaz, a gondolkodásunk az hat az érzéseinkre is. Ha sokat gondolkodunk negatív dolgokon, ugye sokszor vannak, hogy előítéleteink vannak másokkal szemben, és bizony, hogyha az érzéseinket nem megfelelően kezeljük, ez rányomhatja a bélyegét az emberi kapcsolatokra. Hallottam több hívőtől, gondolom te is, hogy úgy érzem, hogy Isten nem szeret engem. Úgy érzem, hogy Isten elhagyott engem. Mire támaszkodik itt az illető? Egy érzésre, ami nem tudni, hogy honnan került beléje, de teljesen mindegy. Az Istennel való kapcsolatunkban nem az érzéseink alapján kell, hogy eligazodjunk, hanem arról, hogy Isten mit jelent ki magáról, és Isten azt jelentette ki magáról, hogy ő soha el nem hagy bennünket, akkor az érzéseid lehetnek ezzel ellentétesek, de nekünk mindenképpen az igazságot kell érvényesíteni az életünk fölött, és az érzéseinket úgymond alá kell vetni az isteni igazságnak. És Isten dolgában nem az érzéseink alapján kell, hogy eligazodjunk. Nem igaz ez nyilván az utcán. Ha látod, hogy jön a vonat, vagy ha látod, hogy piros a lámpa, akkor nem mész át. Nyilván. Tehát az érzelmeink, az érzéki részünk az szükséges, hasznos és fontos. De az Istennel való kapcsolatban nem ez a meghatározó, hanem Isten igéje és Isten szelleme, aki tanít bennünket, aki segít bennünket abban, hogy az érzésünket az isteni akaratnak megfelelően tudjuk irányítani. És ez az, amiről ma szeretnék szólni, de nézzük meg a 15-ös verset, tehát ugye a 14-es zsidó, 12-15, azt mondja, ügyeljetek arra, itt meg is állnék egy pillanatra, nekünk kell ügyelni arra, ezt nem Isten fogja megtenni helyettünk. A Biblia felszólít bennünket, hogy ti ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzön. Mire kell ügyelnünk? Hogy az Isten kegyelmétől ne hajoljunk el. Mit jelent ez? Az, hogy emberek törvénybe teszik magukat, az emberek a cselekedeteik alapján próbálják megállapítani például az Istennel való kapcsolatukat. Hogy most valamit elrontottam, eltévesztettem, akkor Isten most biztosan nem szeret engem. Nem tudsz olyat tenni, hogy Isten ne szeressen téged. Az nem azt jelenti, hogy Isten egyetért azzal a cselekedettel, és helyes az a cselekedet, amit esetleg tettél. Nem erről van szó egyáltalán. Ugye Isten nem helyesli a rossz dolgokat, nem helyesli úgymond a bűnt, nevezzük úgy, hogy a bűn alatt értjük a céltévesztést, tehát minden céltévesztés gyakorlatilag bűn, ami eltér az isteni irányvonaltól, attól, amit Isten meghatározott jónak. Ugye Isten a Bibliában kijelenti, hogy mi a jó és mi a rossz. És amire Isten azt mondja, hogy jó, amire azt mondja, hogy rossz, az rossz. És azt nem az érzéseink alapján állapítjuk meg. Ugye van, hogy emberek megkeserednek. Kin múlik az, hogy valaki megkeseredik, vagy nem keseredik meg? Istenen múlik? Nem. Nyilván vannak körülöttünk körülmények, és azokat a körülményeket valamilyen szinten mi lereagáljuk. Vagy adhatunk pozitív választ egy helyzetre, vagy hozzáállhatunk olyan módon, ahogy a Biblia tanítja, hogy álljunk ehhez. És vannak érzéseink, és ezt nem tudjuk, nem jó politika az se, hogy azt csináljuk, mint a struc, bedugjuk a fejünket a homokba, és nem foglalkozunk vele. Muszáj vele foglalkozni, mert a Biblia beszél a mi érzéseinkről, és egy ilyen érzés például a keserűség. Amikor valaki megkeseredik a körülményei miatt, úgymond ilyenkor mi történik? A körülményei leuralják őt. Nem ő ura a körülményeknek, hanem a körülmények válnak az embernek az urává. És bizony vannak az emberek életében körülmények. Vannak olyan veszteségeink, vannak olyan dolgok, olyan körülmények, amik bizony érzelmi viharokat okoznak az életünkben. Tehát hívőként uralni kell az érzelmeket, és megfelelően kell uralni, ha ezt nem tesszük, a rosszul kezelt érzelmek képesek megbetegíteni az embereket, erről talán múlt alkalommal is szóltam, ugye van az a pszichoszomatikus betegség, ami lelkű eredetű. És a Biblia világosan tanítja, igenis, hogy a lelkünkkel is foglalkozni kell, a lelkünkkel nekünk kell foglalkozni, de hálát adunk Istennek, hogy van egy segítünk, ő a Szent Szellem. Ő a Szent Szellem, ő a mi vigasztalunk, ő a mi tanácsadónk, ő az erőnek, a hatalomnak, a békességnek, a bölcsességnek, az igazságnak szelleme, és még több mindent kihagytam. Tehát ő, aki által mi tudjuk uralni az életünket, nyilván ehhez vezetetnek kell lennünk. Ahhoz, hogy valakit vezetni lehessen, ahhoz engedelmességre van szükség. Egy makacs embert nem lehet vezetni, nem hagyja magát vezetni a Szent Szellemnek, tehát itt az engedelmesség alatt azt értjük, hogy hagyjuk, hogy Isten szelleme uralja az életünket, Isten szelleme vezesse, Isten békessége vezesse bennünket, és erre a békességre minden embernek szüksége van. Ugye múltkor nem említettem, de itt a Európában ünneplik a halottak napját, Amerikában még rosszabb a helyzet, ott valami mást ünnepelnek, ott valami Halloween-t, vagy nem tudom, hogy az most van, vagy máskor van, tehát egy teljesen okult dolog, és nincs ezzel semmi baj, hogyha minden a helyén van kezelve. A szélsőséggel van a baj, amikor valaki vagy a bal oldalon megy az árokba, vagy a jobb oldalon, nekünk az út közepén kell maradni. Tehát nyilván valaki megemlékezik az elhunyt családtagjairól, szeretteiről, rendjén van. Viszont nagyon figyelni kell arra is, hogy ez ne húzzon le bennünket, ne kerüljünk egy lefele húzó spirálba, és annyira elmélyülhet valaki a fájdalmába, a vesztességeibe, hogy ez teljesen lehúzza és teljesen az életét uralja, megkeseríti a saját életét, itt mondja a Biblia, és nem csak a saját életét keseríti meg, hanem másokat is képes megfertőzni. És ez a baj a keserűséggel, amikor megkeseredünk, akkor megkeseredünk Isten irányába, rossz lesz a kapcsolatunk saját magunkkal, és ebből kifolyólag már borítékolható a következő lépés, rossz lesz a kapcsolatunk más emberekkel is. Rossz lesz a kapcsolatunk a környezetünkkel, és akkor ugye kérdezi az ember, hogy akkor mi a baj? Az, hogy hagytad, hogy a keserűség urrá legyen rajtad. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy bűn az, hogyha valaki megszomorodik, megkeseredik. Érnek bennünket olyan vesztességek, igenis, amitől az ember szomorúvá válik. De ezek ennek a halandó földi életnek a velejárói, és vannak dolgok, amivel nem tudunk mit kezdeni. Tehát elment egy szerettünk, egy hozzátartozunk, egy családunk. Ez tényleg egy óriási vesztesség és egy óriási trauma az embereknek. Ezt fel kell dolgozni. Isten népének is föl kellett dolgozni, amikor meghalt Mózes. Óriási vesztesség volt a családtagjai, az egész Izrael számára. És Isten azt mondta, igen, kaptok 30 napot. 30 napig gyászoljátok. Miről beszélt itt Isten? Az, hogy dolgozzátok föl. Mózes elment, Mózes nincs. Mózes nem fog visszajönni. Igen, föl kell dolgozni, és el kell fogadni az elfogadhatatlan, úgysem tudunk mást tenni, és arra gondoljunk, hogy az elhunyt szeretteink sem örülnének annak, hogy minket romokba látnának mondjuk egy ilyen vesztesség kapcsán. Jó, és a másik, keresztényként hogy kell földolgozni a vesztességet? Ugye a halálnak az egyik legnagyobb vesztesség, amikor valaki meghal. Hogyan lehet ezt földolgozni? Úgyhogy egy kereszténynek tudnia kell, hogy ha nem önmagára néz, hanem az igére néz, ha tényleg a szerettére néz, akkor tudnia kell, hogy keresztényként ott van az Úrnál, és az Úrral örvendezik, és ez örömmel és békességgel kell, hogy eltöltsön bennünket, mert ahogy Dávid mondta, amikor a fia meghalt, ő már nem jön hozzá, majd én megyek ő hozzá. Jó, tehát nagyon sokan vannak oda, hát akikkel majd együtt leszünk örökkön örökké. Nyilván Isten szelleme tud erről kijelentést adni, ezt most itt ennek kapcsán úgy szerettem volna megemlíteni. Nem csak ez az egyetlen vesztességünk van, ami megkeserít bennünket, sok minden olyan más dolog. Miért tud lenni egyáltalán az, hogy az ember megkeseredik? Az embernek az önközpontusága miatt van ez, amikor az ember saját magára tekint, ilyenkor saját magát sajnálja, és az ő vesztességeire tekint. Keresztényként nagyon nehéz ugye megtanulnunk azt, hogy le kell venni a tekintetünket saját magunkra, ról, és az Úrra kell tekinteni. Az ember alapvetően önző, tehát ebbe születtünk, és ugye ezt örököltük, tehát amikor erre a fizikai világra jöttünk, de van egy másik örökségünk, az pedig ugye örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai vagyunk Jézus Krisztusnak. És megmaradhatunk olyannak, amilyenek voltunk, de Isten azt akarja, hogy változzunk. Isten azt akarja, hogy növekedjünk. Isten a növekedést adó Isten. Ugye a fizikai fejlődésünknek is vannak fokozatai. Az, hogy egy ember önzőnek születik, azt meg kell nézni egy pici babát, amikor megszületik. Nyilván, hogy a természetes igényei ki legyenek elégítve. Semmi mással nem foglalkozik, csak saját magával. Őt nem érdekli, hogy föllármázza a kórházat, ő üvölt, mert ő éhes. Őt nem érdekli, hogy a család éppen alszik éjszaka, vagy mit tudom én akkor, hogy a család fenntartó, a pici gyerek, az fenntartja a családot egész éjjel, és ő kiált, mert ő neki most tisztába kell tenni, vagy éppen, és ez rendjén van, ez egy normális helyzet, ő neki az a feladata. De Isten elvárja, tehát szellemi csecsemőként mi is ugyanígy vagyunk, éhezünk, szomjazunk, nincsenek rendben a dolgaink, van, hogy viharkárokból jövünk be a gyülekezetbe, amikor megismertük az Urat, akkor a legnagyobb zűrzavar volt körülöttünk, és persze az embernek természetes és normális igénye, hogy kijöjjön a zűrzavarból, és egy ideig segítségre szorul, akár a testvéreinek, akár a közösségnek a segítségére szorul, de egy idő után Isten elvárja, hogy fölnövekedjünk. Ugye, ha 10 éves gyereked, ha éjszaka föllármáz, mert ő mit tudom én, akkor már mondod neki, hogy hát ez most már föl kellene nőjél, tehát nem vagy már pici baba. Ugye, nagyon sokszor mondtuk mi is az unokánknak, te már nem vagy pici baba, te már nagyobb vagy. Jó, tehát, és Isten is elvárja, hogy fölnövekedjünk, és egy felnőtt ember az tudja uralni az érzéseit. És megmondom őszintén, hogy nem mindig van ez így. Van, hogy már 20 éves vagy 25 éves keresztényként ez embert elragadta az érzelme, és hát nem úgy reagált le dolgokat, ahogy le kellett volna reagálni. Tehát én sem dicsekedhetek, meg azt hiszem egyikünk sem dicsekedhet, hogy ebben már milyen jó. Tehát ebben a kérdésben mindenképpen növekednünk kell, és Jézusról kell példát venni. Tehát Jézust nem az érzelmei vezették. Ugye mi példaképünk Jézus. Az ő képére, az ő hasonlatosságára kell, hogy elváltozzunk a lelkünkben, az érzelmeinkben is, és ő a mi példaképünk, őt nem az érzelmei vezették. Nem számított, hogy amikor a farizeusok lekiabálták, nem az vezérelte, hogy mit mondanak az emberek, sőt, mit mondanak a közvetlen tanítványai. Tehát ő nem hagyta magát eltéríteni attól a céltól, attól a látástól, amiért ő eljött erre a földre, és ő következetesen véghez vitt mindent, amire Isten őt ide rendelte a földre, érettünk. Tehát nézzük meg a Jakab levelét. Jakab levele is beszél erről, nem tudom mennyi időnk marad, majd meg fogjuk nézni Saul és Dávidon keresztül is, hogy a nem megfelelően kezelt érzelmek hova tudják juttatni az embert, de most menjünk el a Jakab apostol levelének a harmadik rész, 14-es igeverségtől. Megint csak az érzelmekről beszél itt az írás. Azt mondja, ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, ne hazudjatok az igazság ellen. Megállnék egy pillanatra. Mi az, ugyanaz, mint a zsidókhoz írt levélben. Keserű irítség. Ez is egy érzés, és egy hívő embert ez a fajta érzés nem uralhat. Mit jelent az, hogy valaki irigy? Azt szeretné magának, ami a másiknak van. És ez olyan érzéseket vált ki, ami az egész környezetet, egy közösséget, vagy akár egy családot, vagy akár testvérek között is előfordul ilyesmi, teljessége mit hoz? Viszálykodást hoz. A viszálykodás az nem fölemeli a közösséget, legyen az a legkisebb közösség, akár a házasság, akár a családoddal való kapcsolat, vagy bármilyen közösséggel legyen a munkahelyed kapcsolat, az akárhogy nézzük, az egy negatív spirál. Az lefele fogja vinni az embert. Akire haragszol, hogyha vevő erre az ördögi párbeszédre, vagy erre az ördögi táncra, akkor őt is magaddal húzod. Ha pedig nem, akkor mások kimaradhatnak belőle, de mindenképpen ez lefele húzza az embert. Azt mondja, ez a bölcsesség, amely ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. A viszálykodás, a veszekedés, valakinek a könyvében olvastam, hogy az ördögpolka. Tehát ilyen ördögi párbeszéd. Tele vádlással, tele bűnös kereséssel, és ebből vannak a viszályok, és ennek soha nincs vége. És azt mondja, mert ahol irítség és viszálykodás van, ott zűrzavar és mindenféle gonosz cselekedet is van. Tehát a rosszul kezelt érzelmek nem csak az, hogy viszály van, nem csak az, hogy mindenki rosszul érzi magát egy olyan környezetben, hanem mindenféle más gonosz cselekedet is van. A nem megfelelően kezelt érzelmek hozhatnak olyan rossz dolgokat a hívő életébe, ami nem csak az ő saját életét, hanem mások életét is megkeseríti, és egy rossz irányba, egy rossz spirálba viszi, ajtót nyit az ördögnek. A sátán ilyenkor örül, a sátán ilyenkor szabadon garázdálkodik, azért, mert valaki vagy valakik nem megfelelően kezelik az érzelmüket. Tudom, hogy az érzelmek azok nagyon erősek tudnak lenni. Tehát ilyen érzelem például, ugye fiatalok, meg nem fiatalok is, teljesen mindegy, például a szerelem, mikor valaki szerelmes lesz. Ugye minden, az érzés az minden racionalitást fölülír. Elmondják neki, hogy nem hozzád való az a fiú, mert iszik, nőzik, kártyázik, meg mit tudom én, de ő olyan szerelmes. És a nem megfelelően kezelt érzelmek felülírják a racionalitást. És én nem azt mondom, hogy ez, én most nem ledegradálni szeretném ezt a magasztos érzést, nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó, hanem ez is egy olyan érzés, ami minden racionalitást fölülír. És az ember csak egy oldalról látja a dolgokat. Ez pont fordíthatja a keserűségnek. Amikor keserű az ember, akkor mindent rosszat lát, akkor még az édes is keserű. Vagy amikor nem, amikor például ebben az állapotban van, akkor még a keserű is édes. Nem számít, hogy iszik, nem számít, hogy megver, nem számít semmi. Meddig? És erre kell nagyon figyelnünk, hogy az érzéseink azok folyamatosan változnak. Az érzéseink azok nem maradnak ugyanazok. És egy idő után ugye elmúlik az érzelem, és akkor marad a realitás. Ezt azért mondom, hogy Az ige figyelmeztet erre bennünket, hogy ne hagyjuk, hogy az érzéseink jöjjenek, mert az Istentől való bölcsesség, ezt a 17-es vers mondja, pedig először is tiszta. Tehát ez az Istentől való bölcsesség, ami tiszta. Aztán békeszerető, a békességet szereti. Nem az űrzavart, nem a viszálykodást, nem a nem egyetértést. És itt most ugye nem csak gyülekezetről beszélünk, hanem kapcsolatokról is. Ezért megy tönkre sok házasság. Kinek van igaza? És akkor mindegy, hogy kinek van igaza, a békességet kell keresni. És akkor kezdődnek a viták, kezdődnek a veszekedések, és akkor kezdődnek a kérdések, a miértek, a hogyan. Tehát egy kapcsolatban, igen, ott is a békességet kell keresni. A megoldást kell keresni, és meg kell állítani ezeket a negatív érzéseket, mert Isten szelleme és Isten békessége képes arra, hogy fölülírja, hogy ha hagyjuk. És ezt nem könnyű dolog megtenni, és ezt nem azért prédikáról, mint ebben nagyon jó lennék, hanem azért, hogy ebben nekem is nagyon fejlődnöm kell, és nincs olyan ember, akinek ebben nem kell fejlődnie. És a Biblia figyelmeztet bennünket, ezek nem törvények, amiket én olvasok. Ezek szellemi törvények, olyan törvények, amikkel naponta szembesülnünk kell, és naponta kezelni kell őket. És nagyon sokan a Bibliának nem olvassák ezt a részét, mert hogy a Biblia, hogy akkor törvényt prédikálunk, abszolút nem prédikálunk törvényt, nem a mózesi törvényeket prédikáljuk, hanem a Biblia figyelmeztet bennünket, hogy hívőként is milyen veszélyek leselkednek ránk, mi az, amire oda kell figyelnünk, kell érte imádkoznunk. Van, hogy ezt az ember magától nem tudja megtenni, sőt, mondhatom nyugodtan, hogy magunktól nem tudjuk megtenni. És azt hiszem, akkor nem vagyok messze az igazságtól, viszont Isten szellemének a segítségével meg tudjuk tenni, mert Isten szelleme az a békességet keresi. Isten szelleme az a békességre igyekszű, békeszerető, szelid. Szelid. Ugye Mózesről írja az írás a Mózes könyvében, hogy ő a legszelidebb ember, ő a legbékeszeretőbb ember. Ugye Mózest is kikezdték a testvérei a Kusita asszony miatt, mert hogy Kusita asszonyt vett feleségül, az pedig fekete színű volt, tehát a rassz miatt, rasszista megnyilvánulások, ugye nem ma kezdődtek, akkor kezdődtek már. És mit csinált Mózes? Összeveszett a testvéreivel? Nem, ő egy szelid ember volt. Imádkozott értük, mert tudta, hogy a testvérei nagy bajba kerülnek. És úgy is lett, ugye Mirjam poklos lett. És ki kellett vinni a táboron kívülre 14 napra, Mózes közbenjárására Isten megtisztította. És, tehát látjátok, hogy igen, az életünk az nem konfliktusmentes. Tehát lesznek az életben konfliktusaink, felfestesz magadnak egy rózsaszín ködöt, hogy neked ilyen nem lesz, óriási tévedés, fogsz vele szembesülni, te is, meg én is, meg mindannyian. De ha az Isten bölcsességét vesszük, mert bennünk pedig a Krisztus értelme van, és Istennek a bölcsessége van, tiszta, békeszerető, szelíd, engedékeny. Még akkor is, hogyha esetleg ő neki abból erkölcsi kára lehet, úgymond, ugye irgalmassággal is jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik el azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Hát erre kell törekednünk, hogy valóban a békesség. Tehát nem kell megadni magunkat az érzéseknek, az indulatoknak, amik belül vannak. Ugye, tehát az ember fejlődésének a szakaszait már ugye említettem, és nekünk is növekednünk kell ebben. 2 Timóteuszra lapozzuk a Bibliát. 2 Timóteusz, ott pedig a 14-től olvasom. Bocsánat, 2 Timóteusz 2:14. Hát azt hiszem, itt valamit elírtam. Megesik velem. Itt az ige hirdetésről van szó, hát rosszul írtam föl az ige helyet, úgyhogy ez most nem fog előkerülni ez az ige hely. De Timóteusz is figyelmeztet bennünket, mégpedig a negyedik részben, igen, itt jó, szóval a szellem nyíltan mondja, utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, ugye hitető szellemekre, tanításaira figyelmezvén. Ugye hazug beszédűek képmutatása, meg megvannak bélyegezve a saját lelki ismeretükben. Jó, tehát itt is nem az érzéseinkre kell, hogy támaszkodjunk, hanem Isten igéjét kell alapul venni. Ugye tehát itt az étkezéssel kapcsolatban van szó. Szintén az istenfélelem gyakorlásáról a hetedik részben. A közönséges és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Ugye a pletykálkodás, az embereknek az előítéletei nagyon-nagyon sok kárt okoznak a kapcsolatokban, és nagyon-nagyon sok kárt okoznak az embereknek az életében. Jó, tehát nézzük Saulnak a történetét, és nézzük meg Saul történetén keresztül, hogy hogyan nyilvánulhatnak meg ezek az érzelmek. Milyen érzelmek vannak még, amik kárt okoznak az embernek? A kis hitűség, az alacsony önértékelés, vagy a magas önértékelés. Tehát itt az embernek az egója és az érzelmeink, azok segíthetnek bennünket az Istennel való kapcsolatban, a magunkkal való kapcsolatban és a másokkal való kapcsolatban. Itt Saul jellemét tanulmányozgattam, illetve tanulmányozgattuk az elmúlt időszakban, és nagyon érdekes dolgokat láttunk meg Saul történetében, bár a történet ószövetségi, de akár ez történhetne napjainkban is, ez a történet most már közel 3000 éves, és mégis szól hozzánk ez az üzenet. Az első Sámuel 9-be menjünk, és ott nézzük végig a Saulnak a történetét, megnézzük Saulnak a jellemfejlődését, a jellemábrázolását, és még talán lesz időnk Dávidra is, és megnézzük, hogy mit szól hozzánk ma ez az üzenet, mit tanulhatunk ma ebből. Tehát a történet ott kezdődik, hogy Izrael népe királyt kíván, tehát úgy érzi, hogy az Isten vezetése, illetve azok a bírák, akik voltak, az ő szerepük is ebben nyilván nagyon nagy, korruptá váltak. Ugye tudunk Hofniról és Fineásról, aki Éli papnak a gyerekei voltak, elvitték az áldozatot, és korrupt módon viselkedtek. Közben Izraelt ellenség vette körül, mint ma is, és ugye látjuk ott is, ha az érzelmeknél tartunk, akkor látjuk, hogy a keserűség, a gyűlölet hova vezeti az embereket és az emberiséget. Az összes háború, mind-mind a kiinduló pontja, azok az érzések, azok a negatív érzések, amikor a gyűlölet vesz erőt az emberen, amikor annyira gyűlöli a másikat, hogy mindenáron el akarja pusztítani. És nézzétek meg, ebből van most is, és ebből volt is, van folyamatosan a konfliktus. Ezért mondja a Jakab, hogy ez egy ördögi dolog, egy ördögi érzés. Ezeket az érzéseket meg kell úgy állítani. És nézzétek meg, olyan mélyen van a gyűlölet, olyan mélyen már gyerekkorukba belenevelik a gyűlöletet, mondjuk Izrael iránt, és bizony ezek a rossz tanítások, rossz gondolati minták olyan érzéseket táplálnak, ami arra viszi az embereket, hogy megölje a másikat. Nézzétek meg, hogy tüntetnek, gyerekgyilkosokat éltetnek, meg családgyilkosokat éltetnek, és tüntetnek mellettük, és éhenzik őket. Ez egy teljesen sátáni, ez egy teljesen ördögi dolog. Ez az, amikor már nagyban kiteljesedik a gyűlölet. Nagyba kiteljesedik az, hogy az érzéseiket a világ szerint kezelik. Ebből van a gyűlölet, ebből van az előítélet, ebből vannak a viszályok, a nem megértések, és akkor teljesen mindegy, kinek van igaza a tekintetből, hogy mindenhol csak pusztulnak az emberek, és mindenhol a gonosz elpusztítja azokat is, akik gyűlölködnek, meg azokat is, akik a környezetükben vannak, ártatlan emberek halnak meg emiatt. Na most éppen ezért fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, tehát a tudomány is próbál ezzel mit kezdeni, tehát majd a kérdés az, hogy lehet ezt megállítani. Mert ez a kérdés, és erre a világ nem tud választ adni. Mert a világnak ehhez nincs nagyon eszköze. Mi viszont Istentől kaptuk Isten szellemét, aki fölötte van mindennek, aki által Isten a világot teremtette, aki által Isten a világot meg tudja változtatni. Mi hívők, bennünk lakik Isten szelleme, bennünk van az isteni fajta természet, és azért vagyunk ezen a világon, igenis, hogy változást hozzunk a világban, és gyümölcsöt teremjünk. És ha megállunk csak ott, hogy újjá kell születni az embereknek, igen, ez a legfontosabb. Enélkül nem mehetünk be Isten országába. De ha itt megállunk, akkor mi nem vagyunk egy jó kovász. Nekünk egy jó kovász, ugye kovászt azt általában negatív értelemben szokták említeni, de a kovász az megkeleszti az egész tésztát. És igenis, nekünk ilyen értelemben kovásznak kell lennünk, hatással kell lennünk a világra, és nem pedig a világ kell, hogy leuraljon bennünket, és a világ szerint kell, hogy gondolkodjunk. És bizony a gyülekezetekben is minden kornak megvan a paradigmája, tehát az úgynevezett korszellem, az bejön mindenhova, minden kornak a gyülekezetében megtaláljuk a világot. Ott van az Ószövetségben, amikor nézzük a korai egyházat, nem még akkor ugye Jézus utáni első-második században, akkor a görög filozófia volt az, amivel meg kellett küzdeni a gyülekezeteknek, mert a görög filozófia akarta uralni az emberek gondolkodásmódját. Mai nap is megvan, mai nap is a politika, az is megosztja az embereket, megosztja a keresztényeket, és nem szabadna, hogy az érzéseink, tehát ezek olyan messzire vigyenek bennünket, hogy emiatt viszálykodások, veszekedések legyenek. Szükség van az emberek, egy hívő emberben toleranciára. Hogy nem kell feltétlenül az egyet érteni a másikkal, de tolerálom, igen, ő is Istennek a gyermeke. Vannak keresztény testvéreink, nem értünk egyet a tanításaikkal, de attól függetlenül velünk lesznek a mennybe, mert egy közös pontunk már van, ő Jézus Krisztus, újjá vannak születve, hisznek az Úr Jézusban, de ezért nem gyűlöljük őket, mert ők nem úgy értelmeznek egy-két dolgot, ahogy mi. És lehet, hogy kiderülhet, hogy van, amit esetleg mi értelmezünk rosszul. Jó, tehát meg kell nézni, a Bibliának kell, hogy igaza legyen, nem nekünk. Mindig Isten igazsága kell, hogy győzedelmeskedjen az életünk fölött. Na de nézzük Saulnak a történetét. Itt ugye Saul helyzetében az volt, hogy a nép királyt kívánt, olyan akart lenni, mint a többi nép. Tehát hatással volt rájuk a környezet. A többi népnek volt királyuk, volt vezetőjük, itt meg bírák voltak, nem volt király, és azt mondta a nép, mi is olyanok akarunk lenni. Nem akarjuk ezeket a korrupt vezetőket, nem akarjuk ezeket a korrupt bírákat, és ha mi akkor ott élünk, ha akkor ott vagyunk, akkor lehet, hogy mi is így gondolkodunk, hogy lehet, hogy Isten emberének mondja magát, közben meg a legkorruptabb ember, aki csak létezik a földön. És ezért királyt kívánt. Sámuel próféta ezt nehezményezte, azt mondta Isten, te emiatt ne keseregél, nem téged vetettek meg, engem vetettek meg, ha nem akarja a nép, hogy én uralkodjak fölöttük, ám legyen királyuk. És itt jön a képbe Saul, ugye Kisznek, igen, Kisznek elvesztek a szamarai, és a fiát Sault és egy szolgáját elküldte, hogy keressék meg a szamarakat. Hát itt kezdődik Saulnak a története, és hogyha megnézzük Saul jellemábrázolását, Saul nem kezdett rosszul. Tehát Saul egy ugyan átlagos ember volt, egy természetes ember, talán mint bárki más, egy dologban tűnt ki, a Biblia azt írja a 9 2-ben, és volt neki egy Saul nevű fia, mármint Kisznek, ifjú és szép, őnála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, váltól felfele magasabb volt az egész népnél. Egy jó kiállású fiatalember, ez nagyon jó lesz királynak. Tehát ez egyelőre Saul, ahogy kinéz. Ugye, hát, hogy nézünk ki, azt nem mi választjuk meg nagyon. Ő ilyennek született, ilyen volt, és jó. Apja elküldte, és egy szolgával küldte el a szamarakat keresni. Hát nem egy magasztos feladat, de hát ha elvesztek a szamarak, akkor meg kell találni, ugye annak idején érték volt, és elment. De itt valami van, nem tudjuk mi az oka, hogy miért adott mellé egy szolgát, de az apja adott mellé egy szolgát. Nem tudni, hogy miért, a Biblia nyitva hagyja ezt, ezen is lehet talán gondolkodni. Ugye bejárták Efraim hegységét, már nagyon-nagyon sokáig távol voltak, és akkor itt, amikor Saul, az ötös vers, amikor pedig Zuf földjére jutottak, mondta Saul az ő szolgájának, aki vele volt, térjünk vissza, nehogy apám elvetve a szamarak gondját miattunk aggódjék. Megbeszélte a szolgájával ezt a helyzetet, hogy valamit, nézzük meg, itt a szolga mond neki valamit, és azt mondja neki a szolga, íme az Isten embere most van-e városban, és az ember tiszteletben áll, mindaz, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is, mi az útunk, hogy merre menjünk. És mondta Saul az ő szolgájának, elmehetünk oda, de mit vigyünk? Az emberének. Itt látjuk azt, hogy Saul nem egy határozott egyéniség, a szolgával beszélget, és a szolga első szavára megváltoztatja az elképzelését. Tehát egy bizonytalan embert látunk. Itt az első részt megnézzük, olvassuk olyan szemmel egy kicsit, hogy Saul szinte tiszta kérdőjel. Nincs egy saját egyénisége. Mindig valaki befolyásolja. Ez mit mutat, és ez majd később kiderül, hogy alacsony az önértékelése. Nem tudjuk ugye, hogy milyen nevelés kapott, hogy jött, tehát ugye sok mindenre rá lehet fogni, és egy dolgot azért meg kell néznünk, hogy a Bibliában lévő emberek, ugye Sault általában negatív hősként, tehát egy tragikus hős, és tragikus hősként szoktuk említeni, mert valójában az is, de nem minden, ugye egy embernek a jelleme nem fekete-fehér, hanem sok minden olyan dolog befolyásolja egy ember életét, ami miatt vagy győzelemre jut, vagy pedig elbukik, mint Saul elbukik. És itt meg lehet látni, hogy egy alacsony önértékelésű ember képes, hogy hova jut. Tehát itt vannak árulkodó jelek, nem fejti ki annyira a Biblia, de ha valaki egy kicsit a sorok között olvas, akkor láthatja, hogy egy határozatlan emberről van szó. A másik, amit látunk, hogy az apja talán nem is Saulra bízta a pénzt, hanem a szolgájára. Innen is lehet következtetéseket levonni, miért a szolgánál van a pénz, és miért nem az ő fiánál. De ezek csak nagyon-nagyon apró jelek. Jó, mehetünk tovább, tehát a másoktól való függőséget látjuk, és menjünk tovább, találkoznak, végül is elmennek Isten emberéhez, Sámuel prófétához, és Sámuel próféta pedig prófétál Saul felett, hogy ő lesz majd, ne aggódjon a szamarak miatt, ő lesz majd Izraelnek a királya. Most nézzétek, hogy erre Saul hogyan reagál. A 9.21-et nézzük meg, és Saul felele mondta, avagy nem Benjamita vagyok én, és Izraelnek legkisebb törzséből való, és az én nemzetségem nem a legkisebb Benjamin törzsének nemzetségei között? Megint csak kérdezi. Miért szólsz tehát hozzám ilyen módon? Ebből látjuk, hogy tekintett Saul magára. Valóban Benjamin volt a legkisebb törzs, amikor szétszakadt a Izrael északi és déli részre, akkor Juda és Benjamin lett a déli részen, hogyha egy térképet esetleg találtok ebből a korból, akkor láthatjátok, hogy Benjamin csak tényleg ilyen nagyon pici. Olvassuk azt is korábban, hogy Benjamin egy belviszály miatt majdnem kiirtották teljesen, majdnem csak, hogy nem megsemmisült Benjamin törzse, szintén egy viszálykodásból fakadóan. Ezt is talán érdemes lenne megnézni, hogy hova vezetett egy ilyen. Na mindegy, a lényegét látjuk, hogy Benjamin törzséből való, hogy ő kicsi a saját szemei előtt. Nem sokra tartja magát. Nem azt mondjuk, hogy most ő legyen büszke, vagy mit tudom én, hordja fenn az orrát, mert ő Benjamita, hanem legyen egy egészséges önértékelése. Nem ő választotta meg, hogy hova szülessen be. Oda született, kész, ott van. Tehát legyen egy egészséges önértékelése, de amint látjuk, hogy ennek az embernek volt egy kisebbségi érzése, még kiírtam dolgokat, amiket érdemes megnézni. Nézzük meg a tizedik rész első részt, akkor elővevé Sámuel az olajos szelencét, az ő fejére tölti, megcsókolá őt, mondta, nem úgy van-e, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett? Mikor azért te most elmégy tőlem, találkozni fogsz két embernel, Ráhel sírja mellett, Benjamin határában, Selságnál, akik azt mondják neked, megtaláltuk a szamarakat, stb. Stb. Tehát itt végül is Isten szolgálja fölkeni őt. A hatos részre szeretnék rámutatni, mert nagyon fontos dolog történt, mint Sámuel, mint pedig Dániel esetében megtörtént ez az eset. Akkor az Úrnak szelleme fog rád szállni, amikor a profétákkal találkozik, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel. Erre nagyon szeretném a figyelmet felhívni. Amikor mi újjászületünk, amikor mi Szent Szellemmel betöltekezünk, a Szent Szellem munkálkodik onnantól kezdve az életünkbe. Tehát itt egy fordulópont érkezett be Saulnak az életében. Nyilván az, hogy valaki újjászületik, az, hogy valaki Szent Szellemmel beteljesedik, attól még az érzései, a lelke, a teste, a korábbi identitása önmagában nem fog megváltozni. De azt látjuk, hogy Saul itt egy természet feletti erővel ruháztatott fel. Ugye az Ószövetségben a királyok, a papok és a profétáknak volt ez a kegyelem, hogy Isten szelleme rájuk szállt. Most az Új Szövetségben, ha látjuk, akkor mindannyian Isten szelleme által új teremtések vagyunk, újjászületünk, és Isten szelleme van rajtunk, és Isten képessége képes munkálkodni rajtunk keresztül, ahogy Jézuson keresztül is munkálkodott Isten szelleme. Tehát Isten fölkente Sault, és azt mondja, hogy egy más emberré leszel. A 10-15-16-ot nézzük, 15-16-os verset. Végül is Saul nagybátyja már utánuk ment, hogy mi van velük, és akkor a következő beszélgetés zajlik le Saul nagybátyja és Saul között. Ez is nagyon sokat árulkodik, hogy milyen érzései voltak Saulnak. Akkor mondd a Saulnak a nagybátyja, ugyan mondd meg nekem, mit mondott neked Sámuel. És mondd a Saul a nagybátyjának. Nyilván megmondta nekünk, hogy a szamarakat megtalálták. De amit Sámuel a királyságról mondott, nem beszélte el neki. Megint árulkodik valamiről. Megint, hogy még mindig hogy gondolkodott magáról. De mondta, hogy Isten szelleme fog rád szállni, más emberré leszel, király leszel, de az ő kisebbségi érzése miatt nem tudta ezt elfogadni, még mindig Istentől. Még mindig nem merte a saját nagybátyjának sem elmondani. Miért nem merte elmondani? Mert ő maga sem hitte el. Ő maga is talán tudatában volt abban, hogy ő abszolút nem egy alkalmas vezető, nem egy alkalmas király lesz. De pontosan ez a mi Istenünknek a nagysága, hogy Isten úgy hív el bennünket, ahogy vagyunk. Ha alkalmatlanok vagyunk, ha alkalmasak vagyunk. Isten kiválasztotta ezt az embert. Pontosan azért választotta ki, hogy ne az ember dicsőjön meg, hanem Isten dicsőjön meg. És mi is ki lettünk választva a Szent Szellem által. Nem azért, hogy tökéletes az én képünk, nem azért, hogy tökéletes az önértékelésünk, hanem azért, mert egyszerűen Isten szeret bennünket, Isten kiválasztott bennünket, és Isten elhívott bennünket. És lehet, hogy amikor elhívott téged egy feladatra, akkor lehet, hogy olyan vagy, mint Saul, vagy olyanok vagyunk, mint Saul, alkalmatlanok vagyunk a feladat elvégzésére. De van egy változás. Amikor már nem a mi képességünk, hanem Isten képessége munkálkodik rajtunk. Az egy óriási változás, és ezt föl kell, hogy ismerjük. És ez, ami az ő érzelmeit uralta, az egész életére, egészen az öngyilkosságáig, a tragikus haláláig rányomta a bélyegét. Hogy nem volt hajlandó megváltozni. Nem az a baj, hogy amilyennek született, nem az a baj, amilyen körülmények fölött fölnőtt, hanem az, hogy ő ott maradt és ott ragadt, és végig emberektől függő maradt. Ha meglátjuk, végignézzük, olyan szemmel olvassuk egy kicsit végig, hogy milyen volt az Istennel való kapcsolata. Az rányomta a bélyegét az emberekkel való kapcsolatára is. Ha Saul történetét végigolvassuk, és mindez egy érzésből, egy kisebbségi érzésből fakad, hogyha mélyen megnézzük a pontokat. Ezért fontos az, hogy ne az érzelmeink uraljanak, hanem mi azok vagyunk Krisztusban, nem aminek mi látjuk magunkat, mi gondoljuk magunkat, mások mondanak rólunk, hanem amit Isten mond rólunk. Jó, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon lényeges dolog tud lenni az életünkben, és Saulnak a története ebben nagyon sokat segít nekünk. Aztán nézzük meg a 10. rész 22-23-as verset. Megkérdezik azért ismét az urat, vajon eljön-e ide az az ember, és az úr mondta, ime ő a holmik között rejtőzik el, akkor elfutának, előhozzák őt onnan, és amikor a nép közé áll, a kimagaslék az egész nép közé, váltó kezdve felfele. Tehát mi ami történt ezzel az emberrel? Az alacsony önértékelése miatt elbújt a sufniba, elbújt a kacatok mögé, elmúlt el a holmik mögé, nem mert megjelenni az emberek előtt. Na most gondoljátok bele, hogy ha természetes szinten nézzük, tehát nyilván ebben az állapotában ez az ember nem alkalmas arra, hogy mondjuk egy vezető legyen a természetes szinten. De meg fogjuk látni később, hogy Isten őt mégis használta, és győzelemről győzelemre vezette, mindaddig, amíg az úgymond alacsonyan értékelt énje annyira fölül nem íródott, hogy az Isten munkáját a saját munkájának tudta be, és a saját dicsőségét kereste onnantól kezdve. Tehát, hogy milyen veszélyeket rejthet az, amikor valakinek nem helyes az önértékelés. Saul esetében látjuk. Látjuk, hogy milyen rossz helyzetet teremt az, amikor alacsonyra értékelte magát. És meg fogjuk látni azt, hogy mi az, amikor többet gondolt már magáról, mint aki ő valójában. És itt nagyon figyelmeztet bennünket az írás, hogy igenis meg kell találni azt a pontot, amikor Isten igéje alapján és Isten bölcsessége alapján, ugye a Jakab is írja a levelében, és ahogy olvastuk, hogy igen, ott az igéhez kell, hogy igazítsuk magunkat. 27-es vers. Némely kaján embernek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Tehát valahol elfogadta. Ilyen vagyok, ilyennek születtem, mit csináljak, mit tehetek erről, hányszor hallottuk. Hát én ilyen vagyok, én ilyennek születtem, és ez rendben van így, de hogyha megállunk itt, hogyha elfogadjuk ezt a helyzetet, akkor nem tudunk fejlődni, nem tudunk növekedni. Itt Saul látszik az, hogy itt ilyen volt az ő látása saját magáról. Aztán jön egy nagyon fontos fordulópont, hogy amikor Isten szelleme elkezdett munkálkodni Saulon, amikor már nem ez a gyáva Saul volt, hanem amikor Isten kezdett el munkálkodni rajta keresztül. Ezt pedig a 6. versben látjuk, amikor ugye az ellenség megfenyegette őket, mondták, jó, hát akkor megadjuk magunkat. Igen, rendben van, de akkor meg fogunk vakítatni minden izraelit. És akkor Isten szelleme rászállt Saulra, 6. vers, és amikor hallotta el beszédeket, az Úrnak szelleme Saulra szálla, és az ő haragja nagyon felgerjedt. Tehát ez a bizonytalan, ez az ember, aki egy kérdőjel volt, aki mindig másoktól függött, de amikor Isten szelleme rászállt, akkor haragra gerjedt. És ez már innentől kezdve Isten munkája volt rajta keresztül. És akkor földarabolta az ökröket, szétküldte, és azt mondta, hogy mindenkinek az ökrével ezt csinálja, aki nem csatlakozik hozzájuk az ammoniták ellen. És megtörtént Saul első győzelme, ugye a 11-es versben olvassuk ugyanitt, hogy másnapon pedig Saul a népet 3 seregre osztá, és kora hajnalban távortülének verték az ammonikat, mind addig, amíg a nap felmelegedék, akik pedig megmaradtak, úgy szétszórodtak, hogy 2 sem maradt közülük együtt. Saulnak az első győzelme. Mitől lett? Világosan mondja a 6. versben az ige, hogy Isten szelleme szállt rá. Tehát a harcainkban, ha mi is a saját erőnkre támaszkodunk, a saját érzéseinkre, a saját önképünket nézzük, akkor lehet, hogy nincs esélyünk. De látjuk azt, hogy egy ilyen alkalmatlan embert Isten mégis tudott használni, és győzelemre tudta vezetni Isten az ő népét. Tehát két dolog, hogyha saját magadra nézel, ha saját magadon hagyod a tekintetedet, és nem Istenre tekintesz, akkor ugyanúgy járhatsz, mint ahogy járt Izrael népe, amikor alábecsülte saját magát. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket megnézzük. Menjünk egy kicsit tovább. Tehát itt győzelmet aratott. A 15. résznél pedig azt látjuk, hogy elvitték Gilgálba Sault, és újra királlyá kenték. Tehát másodszor is fölkenték királlyá. A 13. részben látjuk azt, hogy Saulnak egy újabb kihívása van, de akkor már a filiszteusokkal szemben. Ha elolvassátok a történet, akkor a Isten profétán keresztül kijelentette, hogy majd Sámuel proféta vissza fog jönni, be fog mutatni áldozatot, és vissza mennek, és úgy mennek a harcban. De Saul innentől kezdve már egy kicsit magabiztos volt, hiszen megvolt az első győzelme, a nép már elfogadta őt, sőt, azt mondták, hogy ha valaki Saul ellen szól, akkor azt meg kell ölni a 11-12-be, akkor mondd a Sámuelnek, kicsoda volt, aki azt mondta, hogy Saul fog-e rajtunk uralkodni, adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Saul azonban mondta, senkit ne öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Tehát a nép elismerte. És Saulnak ez visszaállította, úgymond, az önértékelését, sőt, innentől kezdve viszont felfuvalkodottá vált. Tehát itt látjuk, hogy Saul jól indult. Saul olyan volt, amilyen volt, és Isten elhívta, úgy, ahogy minket is elhívott, ugyanolyannak, amilyennek mi vagyunk. És rászállt Isten szelleme, isteni képességekkel ruháztatott föl, innentől kezdve Saul képes volt, egy ilyen alkalmatlannak tűnő ember képes volt győzelmet aratni. Tehát itt világosan látszik, ha magunkra nézünk, akkor hova jutunk, ha pedig hagyjuk, hogy Isten ereje munkálkodjon és úrrá legyen az életünk, az érzelmeink fölött, a racionalitásunk fölött, a lelki dolgaink fölött, akkor látjuk azt, hogy Isten győzelemre tud vinni bennünket. És ezért a győzelemért a dicsőség és a hála, az pedig isteni. De most jött a második harc, Sámuel nem érkezett meg időre. Mondta, hogy 7 napot várjon, 7 nap eltelt, az ellenség a nyakukon, az emberek már széledeztek el, ott van az ellenség, Sámuel nem jött, gondolta, hát akkor ő mutatja be az áldozatot, amit meg is tett. Tehát Saul helyében nem tudtuk, hogy mit tettünk volna. Ha természetes emberi szinten gondolkodunk, akkor veszélyes volt a helyzet. Ott van egy ember, akinek a nyakán az ellenség, az emberek már széledeznek el, a proféta megígérte, de a proféta nem jött. Mi mit tennénk? Most el lehet ítélni Sault, de nem tudjuk, hogy mi mit tettünk volna ebben a helyzetben. Nem vagyok a védőügyvédje Saulnak, sem fölmenteni nem akarom őt, mert Sámuel proféta azt mondta, hogy esztelenül cselekedett, amikor az áldozatot mutatta be. Hozzátartozik az is, tehát mi ebből a tanulság, Saul türelmetlen volt. Tehát nem várta meg az Isten időzítését, hanem eléje rohant Isten tervének. És ezzel egy olyan dolgot tett, ami elindította őt egy negatív spirálba. Azt jelenti, hogy hát Sámuel mondta neki, hogy most a te királyságod nem lesz állandó, keresett az Úr magának szíve szerint való embert, aki az ő népe fölé fejedelmű rendeltetett, mert te nem tartottad meg az Úr, amit az Úr parancsolt neked. Igen, nagyon rosszul néz ki néha a helyzet. A győzelem előtt néha a legrosszabb a helyzet, a legkilátástalanabb a helyzet. De Isten így működik. Isten így dolgozik. Pontosan azért, hogy ne az emberi ember dicsőjön meg, hanem Isten akar megdicsőülni. Hiszen a győzelmet, az előző győzelmet sem Saul képessége szerezte, hanem Isten szelleme szerezte. Itt most ugyanez a helyzet. És nem várta ki Istennek az időzítését, türelmetlen volt. És utána sok minden dolog történt, el lehet olvasni a történetet, hogy milyen volt a kapcsolata a fiával. Ugye Jonatán, aki az ő fia volt, elment a segédjével, és győzelmeket szerzett. Közben Saul ostoba döntéseket hozott, függetlenül attól, hogy Isten szelleme rajta volt, és Isten kellett volna megkérdeznie dolgok felől, nem ő hozott döntéseket, böjtöt rendelt el. Gondoljatok be, hogy egy katonákat a háború előtt, hogyha böjtöltetik, mi van abból? Hát nyilván erőre van szükségük, tehát nem volt egy észszerű döntés. És mi az, amit láthatunk, nem sok időnk marad Dávidra, amit Dávidnál láthatunk, amire azt mondja, hogy Isten szerint való ember, hogy ő nem a nép, nem az emberek véleményére hagyatkozott, hanem neki volt egy személyes kapcsolata Istennel. Hogyha ő valamit akart, akkor Istent kérdezte meg, nyilván figyelembe vette Isten prófétáinak az üzenetét is, azt, amit Isten a prófétákon keresztül küldött, de Saul esetében pontosan azt látjuk, hogy még a saját gyerekét is meg akarta öletni az ostoba rendelése miatt, a nép védte meg Jonatánt. Tehát látjuk abból az alacsony önértékelésből, hogy milyen volt a kapcsolata a családjával. Sokat árulkodik ez a történet. Ha megnézzük az érzelmi oldalát ennek, és hova keveredett ki a történet, hova juttatta végül Sault. És folyamatosan Sámuel árnyékában volt, amikor a halála előtti napon is nem Isten kereste, hanem Sámuelt kereste. Az edóri javasasszonnyal Sámuelt idéztette meg. Annyira függött az emberektől. Aztán jött a következő csata, amikor Saul végleg elásta magát, amikor az Amálek elleni hadjárat volt, ez a 15. részben volt. Ugye Isten megparancsolta nekik, hogy mit tegyen. Sepréda semmit nem hagyhat, hogy mindent el kell pusztítani. Na most ez egy nagyon drasztikus dolog. Ne felejtsük el, hogy Ószövetségben vagyunk. Ugye új szövetség, mit mond Jézus? Szeressétek az ti ellenségeiteket. Áldjátok és ne átkozzátok. Tehát ebben a történetben, ez ószövetségi történet, és bizony a népek bűnének a büntetését el kellett, hogy szenvedjék. Tehát ószövetségben még nem voltak az emberek megváltva, nem volt elhordva a bűnnek a büntetése. És bizony azoknak a népek, azok a nemzetek, akiket Isten megbüntetett, bizony nagyon komolyan meg kellett fizetniük a cselekedeteikért, és az amálekek pontosan ugyanilyenek voltak. Na most Saul nem hajtotta végre azt, amit Isten mondott, és a 15-17-es igeverset olvassuk. Mondta azért Sámuel, nem de kicsiny voltál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé tétettél, és az Úr királyák kent fel téged Izrael felett. Itt Sámuel visszautal Saul legfő problémájára, hogy kicsiny voltál a saját szemeid előtt, de Isten fölemelt téged, és onnantól kezdve már a saját döntései kerültek az előtérbe. A 21-es igevers. A nép azonban elvette a prédából, megsemmisítette a rendelt juhokat és ökrök javát, és megáldozta az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Mit látunk itt? Mikor áldozatot mutattak be a papok, mit kellett áldozni? A Malakiást el lehet olvasni. Hogy vigyétek a hitfányat a ti uraitoknak. Mit látunk Saulról? Hát a hitfányat azt megáldozzuk, az jó lesz Istennek. A szépet, a javát? Hát azt majd eltesszük magunknak. Holott Isten azt mondta, hogy mindegyiket el kell pusztítani. Itt már Saul magabiztossá válik. Saját döntéseket hoz. A 21-es igeversben. És akkor nyilván Sámuel próféta jön, a 24-es verstől olvasom. Akkor mondja Saul Sámuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát, a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Mit csinál itt, amit Dávid soha nem csinált? Magyarázkodik. Megpróbálja igazolni magát. Amikor egyszerűen tévedett. Hát jó, oké, rendben van, hogy ezt csináltam, de azért csináltam, mert. Ha egyszer Isten azt mondta, hogy ezt tegyük, akkor ezt tegyük. De ő fölülírta Isten szavát, és félt a néptől. Megint az van, hogy az emberi befolyás. Mit szólnak az emberek? Hányszor futunk be mi is ebbe a csapdába? Hányszor látjuk azt, hogy igen, hogy mit szólnak az emberek? Igen, mondja a Biblia, ne botrászkoztassuk meg az embereket, és se zsidókat, se görögöket, se Isten gyülekezetét. De amikor valaki ennyire az emberektől függ, hogy mit mondanak az emberek, mit szólnak az emberek ehhez, ha azt tesszük, amit Isten mond, és Isten vezetését követjük, akkor Jézus nem érdekelte, hogy mit mondanak az emberek. És bennünket sem kell, hogy ez vezéreljen, hogy az érzéseink, hogy mi lesz, hogyha rossz színbe tűnök föl az emberek előtt. És Saulnak ez a vesztét okozta. Menjünk tovább. Most azért bocsáss meg az én vétkemet. Nem Istentől kérte a bocsánatot, a profétától. Térj vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak. Egyedül nem mert még az Úr elé sem menni. Nézzük, megint mi ez? Alacsony önértékelés. Amikor elmondjátok ti is néha, hogy jaj, hát, hogy imádkozzatok értünk. Rendben van, ezt megtesszük. Egy akaraton, egy hiten vagyunk, és rendben van ez. De sokan úgy gondolják, hogy ők méltatlanok. Ők nem mernek az Úr elé menni, mert az Úr biztos nem hallgat meg minket, mert mi bűnösök vagyunk. Dávid sokkal szörnyűbb dolgot követett el, mint Saul. És ő oda ment az Úr elé. Miért? Mert bízott az Úrban. Nem a saját jóságában, a saját képességében, hanem az Úrban bízott. És egy alacsony önértékelésű ember nem mert kapcsolatba kerülni az Úrral. Félt Istentől. Isten az ő oldalán áll, Isten a mi oldalunkon áll, Isten a mi atyánk. Ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy Dáviddal összevetve ő még mindig emberekben bízott. Mindig az emberek tanácsát várta, és nem tudott kilépni abból a szerepéből, abból az énjéből úgymond, amit hát talán magával hozott valahonnan. De Isten fölkente őt, és a próféta elmondta, hogy más emberré leszel. Nem tudta elfogadni az új identitását. És ez nagyon sok kereszténynek is hibája, hogy te egy új teremtés vagy Krisztusban. Te már egy krisztusi ember vagy. És igenis, tessék az új identitásod szerint járni az Úrral. És ne a magad erejére támaszkodjál, hanem bíznunk kell az Úrban. Az Úr a mi pásztorunk, ő a mi segítségünk, ő a mi tanítónk. És akkor megyünk tovább, azt mondja, Sámuel pedig mondja, nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael felett. És amikor megfordul a Sámuel, hogy elmenjen, megragadta a felső ruhájának szárnyát, és leszakította. Akkor mondta néki Sámuel, elszakítta tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és adta azt a felebarátodnak, aki jobb náladnál. Izraelnek erőssége pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem ember ő, hogy valamit megbánjon. Tehát Saul még mindig a saját maga kicsinységével küzdött. Sámuelt kérte meg arra, hogy igazolja őt, hogy ő továbbra is megmaradhasson a pozícióban, megmaradhasson a királyi székbe, és nem az Urat kereste igazából. A vége, tudjuk, hogy mi lett, sajnos Saul elbukott, és meghalt a csatában a fiaival együtt. De ha megnézzük, az alacsony önértékeléséből, a rossz, negatív érzéseiből fakadó hiányosságai miatt hova került. Ezért olvastam föl az új szövetségi igeverseket, hogy igen, ez az üzenet releváns a mai hívők számára is, a keresztények számára is, bár ez egy ószövetségi történet, de nagyon sokat beszél az emberi lélekről, az emberi érzésekről, hogy mennyire képesek befolyásolni az embert, hogyha azt Isten szellemének az erejével nem írjuk fölül. És igenis meg kell erősödni az új identitásunkban, a krisztusi identitásunkban, és nem szabad hagynunk, hogy az érzéseink uraljanak bennünket, hanem igenis azt kell megnézni, hogy ki vagy te Krisztusban. Aztán, ha meglátjuk, később, a későbbi győzelménél Saul emlékszobrot állítatott saját magának. Átesett a ló túlsó oldalára. Miért hoztam ezt a történetet? Ma is nagyon sok ember van, akiket Isten fölkent, Isten használ, vagy Isten használt. Van egy könyv, ami megiratott 12 szolgálról, nem jut eszembe a címe. A hit embere, igen, köszönöm, Attila itt segített nekem közben, ahol nagyon-nagyon felkent szolgálók, olyan emberek, akiket Isten használt, és csodák történtek, halottak támadtak föl, olyan proféciák jöttek rajtuk keresztül. Olvassátok el a könyvet, nagyon-nagyon régen olvastam, megmondom őszintén, nem emlékszem minden részletre. És a vége az, hogy ezek az emberek elbuktak. Mind elbuktak. És a bukásának az okai visszavezethetők ide. Nagyon jól indultak. És a végül mégis tragikus hősökké váltak. Isten használta őket, mert a saját erejüknek, a saját képességüknek tudták be Isten szellemének az erejét. Ez nagyon ind bennünket. Ha 20 halott föltámad a szolgálatodba, akkor is Istené a dicsőség. És nem a tiéd, és nem a miénk. És Isten megoszt velünk mindent, egy dolgot nem, a dicsőségét. Mert az az övé. Ad az övé, és nem emberi képesség. Jonatán győzelmét is magának tudta be. Onnantól kezdve irigylett Dávidra, aki legyőzte a Góliátot, utána megverték az ellenséget, és akkor a nép mondta, hogy Saul legyőzött 1000-et, Dávid meg 10000-et. Mit váltott ez ki belőle? Nem azt mondta, dicsőség Istennek, hogy egy ilyen segítőm van, egy ilyen emberem van, hanem mit váltott ez ki belőle? Irigységet. És ez az, amikor önmagunkra nézzünk, ez az, amikor az embernek az önértékelése, vagy az önközpontusága vesz diadalt az emberen. Nagyon tanulságos ez a történet, és érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor a negatív érzéseink urrá lesznek rajtunk, akkor egy dolgot kell tennünk. Oda kell menni Istenhez, és az isteni békességet kell, hogy kérjük. Nem szabad megadni magunkat az érzéseinknek. És ezzel egész életünkben problémánk lesz. A haragot, a gyűlöletet, a lármát, ugye, tehát írja Jakab, hogy mi származik onnan? A keserűségből mi származik? Sok baj származik az embernek. És Isten igéje figyelmeztet bennünket. És megvan ehhez az isteni fajta képesség bennünk és rajtunk. Isten szelleme által. Hálát adunk Istennek az ő igéért. Lehet, hogy egy kicsit talán ez a téma nehéz vagy nehezen földolgozható, de még csak a tetejét sem kapirgáltuk, amit erről Isten mond. Úgyhogy köszönjük az ő igéjét, köszönjük, hogy Isten tanít bennünket, és hiszük azt, hogy elvesszük mindazt, ami ebből nekünk szól, és meglátjuk mindazt, hogy hol kell, hogy munkálkodjon még Isten az életünkben, és hogyha rajta kapjuk magunkat ezeken a dolgokon, akkor igenis tessék változtatni. Nem az a kérdés, hogy eltévesztjük vagy nem, hanem a kérdés az, hogy fölismerjük-e, hogy elrontottuk, és hajlandók vagyunk-e onnan tovább lépni, vagy maradunk továbbra is ugyanott, és nyalogatjuk a sebeinket, és egy negatív spirálba leszünk, vagy hagyjuk, hogy Isten fölemeljen minket. Amen.